Kedves testvérek, kedves jelenlévők, János evangéliumához lapozzunk oda, és ebből a 12. fejezetből szeretném olvasni azt a részt, amely a virágvasárnapi történet, és annak a folytatását is, amely ehhez a naphoz, ezekhez az eseményekhez, amiket láttunk, sok szempontból kapcsolódik. Tehát a Bibliánkból a János evangélium a 12. fejezetéből, a 12. verstől kezdve olvasom az igéket. Éppen most ültünk le, úgyhogy maradjunk ülve, és így fogjuk olvasni az igéket. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság pedig, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelet tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudunk elérni. Íme a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment, és így szólt, szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az Úr, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, az elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Eddig szerettem volna olvasni az igéket. Sok évvel ezelőtt Felső Petényhez közel, egy kanyarba közeledtünk egy fácánhoz. Azzal az autóval, amit az egyik barátom, teológus társa Melát Attila testvér vezetett, éppen ilyen teológusként egy ilyen gyülekezet látogató útra mentünk. Négyen voltunk az autóba, aztán Attila visszanézett, hogy sikerült-e kikerülni a fácánt, hát túlságosan sokáig nézett visszafele, jött egy kanyar, és a kanyar következtében a Skodával beleborultunk az árokba. Utólag kiderült, hogy totálkáros lett az autó. Ahol én ültem, azt mondták, hogy hát csoda, hogy ott rendben lehetett kiszállni. A Biblia ott volt a kezembe, amikor ez a baleset történt. Elrepült a forgás közepette a kezemből, és egyetlen dolog esett vissza belőle a kezembe, az ölembe, amikor úgy hirtelen, tudjátok, amikor valami nagy dolog történik, nagy baleset, és akkor utána egy süket csönd lett, süket csönd támad. Az ember olyankor különösen is érzi ezt, és ebben a süket csöndben oda pillantottam a kezembe, és ott volt az ölembe, a kezembe egy kis Biblia jelző, egy kis képpel a Bibliámból. A képen egy kerámia hatalmas kéz, amelybe belesimul egy gyerek alak, és mellette a felirat, miért is, mitől is félnék én az Isten tenyerén. Semmi bajom nem történt, csak azok lepődtek meg, ahova a gyülekezetbe készültem, oda vittek, és egy kicsit sáros volt az öltönyöm, amikor beállítottam, és kicsit furcsán néztek rám, meg én is egy kicsit furcsán néztem ki, de azt mondták, hogy csoda volt, hogy senkinek nem lett semmi baja. Sokféle csoda történhet az életünkben. Aztán vannak emberek, akik erre azt mondják, hogy véletlen. Éppen úgy bejött. Ebből az ígéből, ebből a történet sorozatból és igazság sorozatból én három csodát szeretnék kiemelni, amely kapcsolódik a mához, mert a mi életünk csodájáról is szól ez az ige. Az első csoda az, amit ugye a szövegben olvasott mondani való gondolatok mögött felfedezhetünk, akik ismerik az ígét, azok tudhatják, hogy ennek a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulásnak az elő részében, az elő történetében egy különös esemény zajlott le, mégpedig az, hogy egy ember, Lázár, aki meghalt, Jézus barátja volt, Jézus már harmadnap a sírban lévő embert kihívja, föltámasztja a halottaiból, és az ember kijön a sírból, és ettől kezdve ott van az emberek között, és egy járkáló, egy beszélő, egy megfogható, megtapintható csoda azok számára, akik ezt megelőzőleg is hallottak talán már valamit Jézusról, de ezek után kikerülhetetlen lesz számukra ez a Jézus. Az, amit ő tett, Jézus Krisztus, a Messiás. Olyasmi történik, Lázár élete, egyáltalán az, hogy lélegzik, hogy megszólal, hogy megjelenik, hogy kimegy a konyhába és visszajön, hogy oda megy a másik emberhez és megszólítja. Ettől kezdve ez minden pillanata Jézusról beszél, mert nem történt ilyen. Nem minden nap történik olyan, hogy harmadnapja halott embert valaki kihív a sírból. És Lázárt sokan látják. Közel van Jeruzsálemhez, ez, ahol ez történt, és éppen ezért sokan kimennek megnézni. Hallottak róla, és oda mennek, megnézik, tényleg él. Megtapintják, meghallgatják, tényleg valóság. És ezek után még inkább, vagy ezt követően leginkább hinni kezdenek Jézusban. És amikor Jézus jön, virágvasárnapján vonul be Jeruzsálembe, amelynek az ünnepét tartjuk ma, akkor ebbe a virágvasárnapi nagy ünneplő sokaságba benne vannak azok az emberek, akik látták Lázár csodáját, akik Lázár miatt hittek Jézus Krisztusban. A feltámadott prédikál, beszél, és ahogyan ennek a híre terjed, úgy egyre szélesebb az a kör, akit megérint mind ennek az eseménynek a szele. Már olyanok is, akik görögök, egészen pontosan úgy lehet, hogy prozaliták, más országban lévő zsidó valláshoz kapcsolódó, de nem zsidó származású emberek, akik ott vannak az ünnephez közeledve, azok az emberek is kezdik keresni Jézust, keresni azt a valakit, aki ilyesmit tesz, ilyen dolgokat cselekszik, hogy halottat föltámaszt, hogy élővé teszi azt, aki korábban élettelen volt. Tudjátok, sok csoda van ebben a történetben. Lehetne beszélni még a szamárnak a csodájáról is. Ez nem egy csacsi dolog, de tényleg egy komoly dolog volt az, hogy éppen ott volt, és minden úgy volt, ahogyan Jézus akarta. De azt gondolom, hogy ez a történet részlet egy valami nagyon fontos dologról beszél. Mégpedig arról, hogy Isten gyermekei, akiket ő életre hívott, a létükkel prédikálnak. Azzal, hogy élnek. Persze azt mondod, hogy hát él. Hát valaki megszületett, akkor él. A Biblia azt mondja, hogy Isten szempontjából egészen másképpen néznek ki a dolgok. Azt mondja, hogy lehet, hogy valaki él, de lelkileg halott. És éppen ezért át kell mennie a halálból az életbe. A lelki halálból arra az életre, amely örökkévaló. A földi életünk 20, 50, 80, 90, ki tudja mennyi évig tart, ez a földi, a fizikai élet. De van örök élet. És erre az örök életre akar bennünket Isten elhívni, és tud bennünket Jézus Krisztus feltámasztani a halálból. Ez a másik csoda, amely ma itt közöttünk is prédikál. Három bizonyságtételt hallottunk. A lelkes, szorongó, de ugyanakkor határozott bizonyságtételeteket arról, hogy életet kaptatok az Úrtól. Életet kaptatok attól, aki életet tud adni, föl tud támasztani. Jézus Krisztus ott akkor egy különleges csoda az, amit tett. Föltámasztotta Lázárt. És azóta ezt a csodát, ezt a különös csodát alkalmazza, teremti meg újra és újra. Körülöttünk láthatjuk bennetek is. De mielőtt erről egy kicsit többet szeretnék szólni, egy másik különös csodáról is hadd szóljak. Jézushoz mennek, keresve őt, megismerni akarva őt, azok, akik talán legmesszebbről érkeztek. Érdekes ez a különös helyzet, ez a példa, hogy ott vannak a farizeusok, akik elvileg az Isten igéjének az olvasói és tanulmányozói, és ők mindent megtennének annak érdekében, hogy Jézust elnémítsák. Másutt a másik evangéliumokban, Máténál, Lukásnál is azt olvassuk, hogy Jézus, mikor őt megpróbálják megdorgálni és megállítani a tanítványait a dicsőítésben és a magasztalásban, akkor azt mondja, hogy nézzétek, hogyha ők el fognak hallgatni, majd a kövek fognak megszólalni. És ez igaz lett, mert vagy 70, Krisztus után 70 körül, amikor lerombolták Jeruzsálemet, a kövek prédikáltak arról, hogy valamit nagyot veszítettek. Valamit elveszítettek, elmulasztottak az a nép, akik között Jézus megszólalt, megjelent. De amikor ezek az emberek keresik őt, azt mondják, Jézust szeretnénk látni, akkor egy másik csodáról olvashatunk. Ez pedig a búzamag csodája. Jézus önmagát a búzamaghoz hasonlítja, és egy példát hoz, amely nagyon világos, nagyon plasztikus, érthető, és amelynek ugyanakkor nagyon messze vezető üzenete van. Azt mondja, hogy nézzétek, kicsi a búzamag. És a búzamag egy értékes, de ugyanakkor kicsiny kis mag. Ha azt szeretnénk, hogy sok liszt, sok búza legyen, mit kell tennünk? El kell vetni a búzamagot. Ott a búzamag majd úgy kell életre, hogy elhal. Az a búzamag már többé nem lesz használható arra, amire egyébként a búza összetörni és lisztet őrölni belőle. De ahhoz, hogy élet legyen belőle, hogy sokszorosát, százszorosát teremje, ahhoz el kell halnia. És azt mondja, hogy én így vagyok közöttetek. Jézus eljött. És ez a második csoda. A Filippi levélben olvasunk egy Krisztus himnuszt, amely arról beszél, egy korabeli himnusz lehet ez, mert egy olyan különleges módon megfogalmazott, versben összeszedett himnusz az, amit Pál apostol a Filippi 2-ben fölhasznál, beemel és elmond, örökké így megemlékeztet bennünket erre, ami arról beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem az ő istenségéről, az ő hatalmáról, az ő különleges helyzetéről lemondott. Tudjátok, ebben az ígében van egy lefele, meg egy fölfele vonal. Egyrészt Krisztus lemondott az ő gazdagságáról, hatalmáról, isteni voltáról, és eljött közénk. Ez a csoda, ez az igazi nagy csoda, hogy ott van, ott Jeruzsálemben beszélget az emberekkel az Isten fia, megszólítható, és jön, és lemond az ő isteni jogáról. Az első századokban volt egy olyan eretnekség, jön tévtanítás, úgy hívják, doketizmusnak hívták, azt tanították, hogy tulajdonképpen Jézus, az Isten fia eljött, de ő nem volt igazi földi testben, mert hát az Isten hogyan lenne kapcsolatban egy földi ember testével, éppen ezért ő nem szenvedett, neki nem volt problémája ezzel, csak egyszerűen jött és fölvette, mint egy kis ruha a mi testünket, jelenlét itt volt ebben a világban, és aztán hát visszament. Nem erről van szó, nem erről olvasunk. Arról olvasunk a későbbiek során, hogy megrendült az én lelkem. Megrendült az én lelkem. Belerezdett Jézus, hogy mi minden történik körülötte. Hogy az egész világ odafigyel rá. És szenvedett, küzdött azzal, hogy letegye azt, ami az övé. Hogy elhaljon. Hogy odaadja az életét, érted meg értem. Neki ez nem ilyen könnyű volt. Nem csupán csak fölvenni valamit. Gyorsan magára teríteni az emberi létet, mint ruhát. Hanem olyan volt, hogy meg kellett küzdenie ezzel. Le kellett mondania, el sem tudjuk képzelni mi mindenről. Milyen magasról, milyen mélyre. El nem tudjuk képzelni, mi az Isten dicsősége. És el nem tudjuk képzelni, milyen az emberiség nyomora és bűne valakinek a vállán. Elég az, amikor néha a sajátunk nyomja a magunkét. Hát még ha az egész világ nyomja valakiét. És milyen nagyszerű, amikor örvendezünk valakivel. Belül én is ugráltam, kívül annyira nem annyira, de azért belül ugráltam nektek, örültem veletek együtt. De ez egy nagyszerű öröm. De milyen nagyszerű dicsőség Isten jelenlétében lenni, milyen különleges az ő világa, amiben belátható az örökké valóság, amelyben minden kérdésre választ kap az ember, és teljességet él meg. Minden felett való teljességet ahhoz képest, amiben mi most korlátok között éljük az életünket. Jézus, amikor eljött, megalázta magát, megüresítette magát. Lemondott arról, ami az övé, jogosan. És eljött értünk, érted, és tudta, hogy egyetlen út létezik. Hogy az életét odaadja, hogy megválthasson, hogy megszabadíthasson, hogy lehetőséget adjon arra, hogy az ember, aki a bűnei miatt végképp eladósodott, és visszavonhatatlanul elrontotta a saját életét. Ember feletti gondokkal, bűnökkel, az ördög kísértésével küszködik. Ember feletti isteni segítséget tudjon adni nekünk. Milyen különös ellentét pár. Meghalt azért, hogy életünk legyen. Halál azért, hogy élet legyen. De ő így adta oda az életét, értünk. Meghal a búzamag, hogy élet támadhasson. És élet támadt. Élet támadt akkor, élet támadt azóta. Életet láthatunk ma. És ahogyan láthatjuk szerte a világon, igaz az, amit ott akkor a farizeusok egy kicsit olyan egymás közötti szomorkodva mondták. Hát, mit csináljunk? Nem tehetünk. Mit csináljunk? Az egész világ őt követi. Így van. Így van. Lehet, hogy azt mondod, hogy annyi minden történik a világban, olyan sok elrugaszkodott Istentől elrugaszkodott dolog, annyi gonosz, annyi sötétség. De nem, ez csak a látszat. Az igazság az, hogy az Isten erői uralkodnak. Hogy a dolgok arra mennek, amerre Isten akarja, hogy menjenek. Hogy a végkifejlet az lesz, amit Isten jónak látott és eldöntött. Hogy az életünkben ő az Úr, és az ő népe között is ő az Úr. Hiába volt a történelemben oly sok minden dolog. Nemrégiben olvastam arról Biblia éve kapcsán, hogy milyen dolgok történtek a Bibliával. És olvastam egy olyan történetet egy svájci kisvárosba. Egy hitetlen ember, akinek a kezébe került 1600-as években egy Biblia. Fogta, kőműves volt, berakta a falba, befalaszta. Na, ez most már nem fog senkinek se ártani, mondta ő. Aztán jött egy ember, mert hogy tűzvész volt azon a településen. És jött egy ember, aki dolgozott. És a dolgoz munkája közben kezébe akadt ez a Biblia. Mert átalakították, meg le kellett bontani, meg fel kellett újítani, meg rendbe kellett tenni a dolgokat. Ez az ember megtért. Ez az ember ige hirdető lett. És elment Olaszországba, ahol visszament ez az ember, aki befalaszt ezt a Bibliát. És utána ezek az emberek találkoztak. És ez az ember, aki befalaszt a Bibliát, ő is hívő lett. Annak az embernek az által, aki megtalálta azt a Bibliát. Milyen különös dolgok történnek a történelem során. Mennyi olyan dolog volt, láthattuk sorba, hogy úgy látszott, hogy az emberi bűn, a sátán gonoszsága, a közöny, a világnak a folyása egészen más irányba tart, egészen más irányba visz, mint ahogyan az Isten tervébe benne volt. És egyszer csak fény gyulladt, egyszer csak világosság támadt. És egyszer csak megláthatja az ember, hogy íme a világ őt követi. Jézus tematizálja ezt a világot. Mert karácsony és húsvét van, mert virágvasárnap van, mert a rádióban is azt mondják, még ha nem is tudják, akkor is azt mondják. És jön majd az a nap, amikor minden ember, ahogyan a Krisztus himnuszban olvassuk, minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A csoda az, hogy az a hatalmas Isten, aki hatalmával, szavával teremtette ezt a világot, az a hatalmas Isten, akit mérhetetlenül megbántottunk bűneinkkel, az a hatalmas Isten, akinek semmi köze nincsen a mi bűneinkhez és a mi gonoszságainkhoz. Ez a hatalmas Isten úgy döntött, hogy nem megsértődik, nem visszavonul, nem elpusztít bennünket, hanem eljön közénk Jézus Krisztusban, és mint a búzamag odaadja az életét értünk. Odaadja az életét értünk. Talán ismeritek Szabó Dani bácsit. Ő egy református testvérünk, a Presbiteri Szövetségnek a vezetője református közösségben, és nagyon szeretjük őt, az Evangélium Alliance-nak a vezetője, és egy szabad szívű, olyan nyitott szívű ember, szereti a lelki közösséget minden újjászületett hívő emberrel, és aztán nemrégében mesélte nekem, hogy milyen helyzeten, milyen történeten ment keresztül. Volt egy nehéz sorsból, mindenféle bajból, nyomorból jövő házaspár, akik pontosabban élettársok volt, nem voltak házasok, akiken segíteni akart. Aztán egy időre befogadta őket a házába, hogy ott legyen lakásuk, gondoskodott róluk, figyelt rájuk. Aztán idő után elkerültek onnét. Aztán egyszer csak valahol másút volt az országban is, kapta a telefont a rendőrségtől, hogy gyorsan haza kéne jönnie, mert valakik bementek a házába anélkül, hogy megkérték volna őt erre. És aztán kiderült, hogy ez a házas pár, pontosan élettárs, ez a pár volt. Hát rendes büntetést is kaptak, és mivel elkapták őket, aztán hát nehéz helyzetbe kerültek, és kéri a férfi, hogy Dani bácsi, bocsásson meg nekünk. Ne adjon bennünket. Aztán hát végül hivatalból, bár rendőrség volt, rendőrségügy lett belőle, büntetés kell, hogy fizessenek ezek után. Aztán egy idő után egyszer csak kap egy telefonhívást ettől a férfitől a Dani bácsi. Volna egy nagyon nagy kérésünk, Dani bácsi. Nem tudna segíteni kifizetni ezt a büntetést, mert nincsen rá semmi. Szóval, Dani bácsi, először egy kicsit elgondolkoztam, hogy valami nagy butaságot nem csinálok. Aztán utána arra gondoltam, hogy hát tulajdonképpen mi is ezt csináljuk a mennyei atyával. Megbántjuk őt, aztán meg utána futunk hozzá, hogy bocsáss meg nekünk. Megsértjük őt a bűneinkkel, a gonosz életünkkel, és utána megyünk hozzá, hogy Uram, te állíts helyre, akit téged megbántottunk mi, csak te tudsz rajtunk segíteni. A csoda az, hogy az Isten ennyire szeret. És hogy, mint a búzamag, az életét adta értünk. Azonban ebben az ígében ennek a csodának a másik részéről is olvashatunk, ez pedig már ránk vonatkozik. Arról beszél az ige, hogy Jézus Krisztus ezt nem csupán magára vonatkoztatta, és ő maga tette ezt meg, hogy odaadta az életét, mint a búzamag, hogy ebből sokaság származhasson élet, hanem azt várja, hogy mi is őt kövessük. Ő mintát, példát adott nekünk, hogy mi is így cselekedjünk. Ezzel lesz az életünk tartalmassá, örökkivaló értékekhez tudunk kapcsolódni. Imáron olyan dologba kötődünk bele, amely örökkivaló, az Isten rendjének megfelelő. Arra hív bennünket, hogy el tudjuk engedni a saját életünket. El tudjuk engedni a saját életünket. Volt egy fiatalember, aki Jézushoz ment, és kiderült, hogy mindenféle dologban igyekezett vallásos, helyes életet élni, csak éppen nem tudta igazán elengedni az életét, benne a vagyonát. És ezért szomorúan ment el tovább. Jézus arra hív, hogy kövessük őt, az ő példáját, és adjuk oda az életünket. És ez a csodának a második része, a második csodának a második része az, hogy ebből élet származik. Az önző ember, az önmaga, a saját életéhez ragaszkodó emberből, az ő életének az önzéséből nem fakad önzetlenség. Nem fakad örökkévaló érték. De az önzetlen, az önmaga a saját életéről lemondó, azt letenni kész ember életéből, új élet fakad. Örökkévaló élet fakadhat Jézus Krisztus kegyelméből, szeretetéből. Ilyen önzetlen hívőket vár, gyermekeket hív az Isten. Ilyen önzetlen gyülekezetet vár. Ilyen önzetlen egyházat vár. Ilyen emberre, ilyen életre hív el bennünket Isten. És ez a csoda. A harmadik csoda, amelyről szeretnék szólni, ez fakad ebből a kettőből, az élet adásának a csodájából, és abból, ahogyan Jézus Krisztus leteszi az életét értünk, ez pedig a sokasodás, a növekedés, a szaporodás csodája. Budapesten, ahol lakunk, feleségemmel, két lányommal, azon az utcán fák vannak a járdába, és az egyik fát régebben már talán kidöntötte a vihar, vagy kivágták, nem tudom. Aztán, ahogy ott volt a csonkja, oda dobáltak az emberek szemetet, aztán valamikor valaki egy égő csikket, és kigyulladt ott, kiégett az a fának a csonkja. Élettelen, puszta, semmi volt. Egyszer csak azt látom egyik tavasszal, hogy itt is egy zöld hajtás, ott is egy zöld hajtás. Az élet előtört. Megállíthatatlanul előtört. Milyen nagyszerű dolog az, amikor látjuk, az élet előtör, és sokasodik, szaporodik, növekszik. Ez a csoda, ez is csoda. Csoda, hogy itt vagytok. Hiszen emlékszem arra a napra, amikor 11 fiatal ember, és Sándorral egy, vagy 10 fiatal ember ott állt debreceni Szapados utcai imaházban, és imádkoztunk értetek, hogy induljon ez a gyülekezet. És szaporodtatok, sokasodtatok. Isten használ benneteket. A jövőt nem látjuk, de Isten látja, tudja, és jót tervez felőletek is. Szaporodás, sokasodás, olyan értelemben is, hogy a mi életünk, a mi szolgálatunk másokban áldást jelent. Hallottuk itt a bizonyságtételben, hogy olyan életre akar bennünket Isten elhívni, amelyben áldás van. Isten áldásokat rejt el benne. Ez az az élet, amelyben őt követhetjük, és láthatjuk azt, hogy igen, Isten megáld, és újabb élet támad. És növekszik az az élet, amelyet Isten ad nekünk. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Jézus bevonult Jeruzsálembe, és dicsérték, magasztalták őt. Elfogadta ezt a dicsőítést azért, mert ez az igazság. Persze tudta azt, hogy azok az emberek, akik dicsőítik őt, néhány nap múlva majd meg fogják tagadni. Nem azért fogadta el, mert hogy mindegyikről tudta, hogy hiteles az, amit mond meg, ahogyan kiabál. Hanem azért, mert ez az igazság. Ez az igazság, hogy ő az Úr, ő a királyoknak a királya. És őt magasztaljuk az életünkkel is. De egy különleges dolog az, hogy amikor őt követjük, az ő dicsőségének a körébe von bennünket be. Titeket, mindannyiunkat. És megbecsül benne általa bennünket is az Atya. Áldást ad számunkra, jutalmat készít az Isten közelében, az Isten országában. Biztos helyed van Krisztus mellett. Isten várott téged. Azt mondja, múzamag, elvettetik, hogy élet támadjon. Erre hív követni őt, lefele, meg fölfele. Letenni az életet, és fölvenni azt az életet, amelyet ő ad neked, egy új életet. Ahogyan láttuk, meghalni, és föltámadni egy új életre. Erre hív téged is, bennünket is. Megvan a helyed, neked is van helyed. Ott, a Krisztus mellett. A Krisztus követők sorában. Helyeden vagy? Odaálltál a helyedre? Azt mondja az íge, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ez egy kijelentés. Azt jelenti, hogy ha valaki szolgálja őt, ha valaki követi őt, akkor ott lesz. Ott lesz megtalálható. Jézus közelében, Jézussal együtt, Jézussal összekötve. Ott nem lesz megtalálható, ahol nincsen Jézus. Ott nem lesz megtalálható, mert nincsen helyem ott, ahol nincsen Jézus. Nem lehet Jézus. De ahol Jézus van, én ott leszek. Ott vagyok, vele, mellette. Ebben a városban volt 2006-ban a Magyar Baptisták világ találkozója. 6500 testvér volt a világ minden részéről együtt a Phoenix csarnokba. És vasárnap délelőtt David Caffey, a Baptista Világszövetségnek az elnöke prédikált, és mondott egy példát az ott lévő zsidó jelenlévőkre, képviselőknek a figyelemmel egy zsidó példát, egy zsidó rabbiról. És azt mondta, ezt az áldást kívánta nekünk, hogy legyen rajtunk, mint a zsidó rabbi követőin, a rabbinak a pora. Azt jelentette ez, hogy abban a korban, akik követték közel a rabbit, a zsidó rabbit, olyan közel mentek hozzá, mert szeretik volna hallani a szavait, minden szavát, látni, mit cselekszik, minden tettét, hogy a por az ő szandájáról, ami felverődött, az ő követőinek a ruhájára került. És hogyha poros volt a tanítványoknak a ruhája, akkor azt jelentette, hogy közel van. Közel jártak a rabbihoz. És ezt kívánta nekünk, hogy ilyen legyen a mi ruhánk. Hogy kövessük őt, közel legyünk hozzá. Közel vagy-e? Ott vagy-e, ahol Jézus rendelte az életedet? Jézus így jelenti ki, hogy az ő gyermekei, az ő követője ott lesz, ahol ő van. És ugyanakkor megbecsüli azt az Atya. Megbecsüli azt. Azt jelenti, hogy Isten szeretetével és tiszteletével, örömével fogad. Mi, akik magasztaljuk és imádjuk, dicsérjük az Isten, ő az ő szeretetébe és a dicsőségébe fogad be bennünket. Úgy, ahogyan az elején hallottuk arról az emberről, arról az Atyáról, aki visszafogadja a fiát, és örömmel megöleli, és fölemeli magához, és újra az Atya közelébe, a ház dicsőségébe fogadja be. Így fogad be téged is, az Isten közelébe. Mindegy, hogy milyen életed volt. Mindegy, hogy mit rontottál el. Mindegy, hogy éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül történt mindez. Mindegy, hogy látták mások. vagy csak te tudod. De ő kész befogadni. Helyet készített neked is, maga mellett. És erre a helyre csak te állhatsz oda. És követheted őt. És vele lehetsz majd abba a közösségbe, amit az atyánál ő készít neked. Virágvasárnap Jézus vonult be Jeruzsálembe. Nagy volt az ünneplés. Az előző percekben megtapsoltunk benneteket, amikor bizonyságot tettetek, meg amikor kimentetek a medencéből, mert együtt örültünk nektek. És eljön majd a nap, amikor elhozza Isten ezt a napot, feltárulmánynak ajtaja. És számtalan angyalok sokasága, mennyei lények dicsősége betölti azt a helyet. És Istennek a csodájaként úgy fogod majd átélni, hogy egyedül léped át a küszöböt, valaki vár téged ott. És azt mondta, légy közel, légy itthon, ezt készítettem neked. Mindez a tiéd, mindez a tiéd, gyermekem. És a dicsőségébe fogad be, és egyszerűen azt fogod látni, azt fogod érezni, hogy nem tudja, nem fér bele a szívedbe, az elmédbe, a szemedbe, a semmi azt, amit látsz és hallasz. Mert minden több. Egy örökké valóság kell majd ahhoz, hogy felfogd, hogy megértsd, hogy megéld. Ezt készítette nektek. Ezt készítette nekünk. Tudjátok, az út az élet csodáján keresztül vezet, a meghalás csodáján keresztül vezet, az önzetlenség csodáján keresztül vezet, mert ez csoda, ha valaki önzetlen ma. Aztán a szaporodás, a sokasodás csodája, ahogyan Isten cselekszik az embereknek az életébe, és a dicsőségnek az a kincse, amit Isten adott, készített neked és nekünk. És érdemes lenne ezt elmulasztani, elszalasztani. Van valami, ami ezzel szemben konkurál. Micsoda? Semmi. Isten hív, állj a helyedre, légy közel hozzá, járjatok közel Krisztushoz. Én azt kívánom egész életetekben, szolgáljátok őt. A halál, a meghalás csodáján keresztül, az önzetlenség csodáján keresztül Isten használhasson benneteket a családotokban, a barátaitok között, a munkatársaitok között, a gyülekezetben, minden ember felé. Valamennyiünket Isten arra, hogy áldást adjon erre a világra. Amen.